végig nyomhattuk volna megint úgy.
Nem baj, nem baj, ez így jó, mert így akkor el tudjuk kezdeni rendesen a műsor, csak lemaradtak a small talkról az elején.
Ja. Nem baj, de small talkként elmondhatom korunk hősét, a furgonost. Jöttem be
A fehér furgonos?
Pontosan. Látom, te látod a lényeget.
Hát nem, ez a tudod, hol tanították ezt.
Megvan, így,
a Hungaroring Motoros Akadémián még. Basszus, hogy van ez összecsomózva, ez a szemüvegmadzag. Na mindegy, szemüveg, füles madzag. A Szabó Attila, akivel pont ma reggel futás közben beszélgethettem egy fél órát. Nála volt a motoros tréningen a kérdés, hogy mi a legveszélyesebb tárgy a motorosra. Tessék, és mindenki mondott mindent, és akkor a végén mondta Szabó Attila diadalmasan, hogy nem? A fehér furgon.
Na jó, akkor most jövök be M3-ason, Szerencs utcánál három autó összement, kint a rendőrség, egyik ukrán rendszer, most másik egy A8 lang. Szépen segbe tolták egymást, ezért egy ilyen kis dugó alakult ki.
De ez alapvetően egy jó feladás.
És tudod, mindenki ott bámészkodik, többek között én is, mire észrevettem, hogy az én sávon megszűnik, mert ott még építkeznek is ott most a lámpánál, és akkor kirakom az indexet, de lépésben haladtunk, mert a lámpa miatt eleve, kirakom az indexet, szemkontaktust keresek a fehér furgonossal, hogy létszi, beszeretnék menni, ő meg így jelzi, hogy frászt. És akkor még így megnyomja a gázt, tudod, hogy az előző autó, meg ő közte, csak egy ilyen papírlapot lehessen be.
Köcsög golf kombis vagy.
Igen, egy köcsög golf.
Boy racer.
Csak én valójában ez engem nem idegesít, csak meg szeretném érteni a lelkületét ennek, hogy ez miért jó neki. Mert a utána levő azt hiszem, egy nő volt, az így rögtön jelezte, hogy persze húzódjuk be.
Igen, és ilyenkor azért is érdemes beengedni valakit, mert így előtted megy egy elégedett ember, úgy meg a seggedbe jön egy elégedetlen.
Közlekedési.
Ha az utánad levő engedi be mögé.
Csak szóval. Ilyenkor ő azt érzi, hogy ez a napom az sikerült. Furcsa, igen. Vagy mi? Vagy igen. Milyen jó
és
most nekem.
És őrülten végigelőzi a sort, mondjuk valamelyik bekötőn, aztán a lampán ebbe gurulsz mellé.
Az más, az jól esik. Pont
nem unalmas neki.
Pont kérdezte a Pista, hogy mi is van ma a Totálkáron, és ugye hát ma, amikor fölveszük az égis teret kedven, és kedden raktuk ki az én Nissan Juke Nismo RS. Hogy is van? A Nismo az RS?
Nismo RS.
Vagy Nismo R?
Nem.
Nem, az RCZ R volt, mert most ez a kettő volt egymás után nálam. A Nismo RS, és sajnos azzal én vagyok a jobbról. Tehát aki jobbról megelőzi a sort, és a végén bemegy, és ugyanakkor ér oda, mint öreg anyám a Suzuki Altójával, az én vagyok. Tehát sajnos én ezt mindig hirdetem, hogy tudatában kell lenni, hogy a gép erősebb, az legyűri a személyiséget, legalábbis a gyengéket, például engem. Tehát egy írt, mint a BMW X3, hogyha olyan az autó, akkor nem tudok mit csinálni. Sajnos elhatalmasodik rajtam, és a Juke Nismo RS-ben menni kell.
És jó is vele menni, ezt sokan nem fogják érteni, mert nem jutnak el odáig, hogy beüljönek, mert visszataszító lesz nekik a formája, én imádom.
De
valamiért igen, én így visszhangzom.
Nem, hanem halk vagy.
Halk vagyok?
Na mindegy.
De hangosan beszél.
Na mindegy, de a másik magyarázat erre, amit nekem egy ex-kollégám mondott, hogy mert a városba úgy mentünk, mintha valami verseny lenne, és én is kérdeztem tőle, hogy sietünk valahová.
Mármint, hogy ketten ültetek egy autóban,
igen,
és ő vezetett.
Igen, és a milyen sávokra össze-vissza, ez még a Pohúból volt, szerintem valamilyen Seat volt. Mindegy.
De egy fickós autóval?
Nem. Egy átlagos autóval, de ő úgy ment, mintha életünkért küzdenénk. Tehát, és én kérdeztem is tőle, hogy sietünk valóvá, vagy miért előzget így jobbról, balról, váltogatjuk a sávok. Azt mondta, mert így nem olyan unalmas a város. És végül is ezt így el tudom fogadni.
Jogos. Bizonyos szempontból, igen.
Neki ez így jó volt, mert én meg utálom ezt, mert engem idegesít. Én beállok egy sávba, aztán csak ha tehát itt bent a városban, én azt mondom, hogy apám megfelelő... mondott, nem úton kell sietni, hanem időbe kell elindulni.
Egyrészt, másrészt egy unalmas autó kell. Például a hányas Golfot, te kombid?
Ezt mindig elfelejtem. Hatos.
Mondjuk egy hatos Golf kombi, az erre megfelelő, vagy az én Toyotám, az erre tökéletes a tehénbe. Még tahó manővert nem csináltam. Azzal csak szütyögök. De aztán jön egy Juke Nismo RS, és kész, elvesztem. Elvesztem, kész, és tisztelt bíróság, megbolondultam. Ez ugyanaz, mint az alkohol. Tehát néha így szívem szerint azt propagálnám, hogy sportmotort ne lehessen használni utcán, mert azzal se lehet lassan menni. És egy ilyen Nismo RS, én nem tudom. Lehet, hogy egy gyenge személyiség vagyok, de abban nem bírok. Jó, lehet vele, hogyha az ember a fogyasztásra gyúr tényleg, és akkor még mikor fölnyomtam a jobbról előzéses időszakban 30 literre per 100 kilométer, és akkor na most meddig lehet levinni, tehát akkor lehet így normálisan, de alapvetően...
És akkor jó esik a 15.
És, ne, a végén 11-jel vittem vissza.
Ez nem rossz.
Én azt szoktam mondani mindig, amikor látok ilyen erős autósokat, akik nyomulnak, hogy vagy nem az övé, vagy új neki. Mert ezt megunja az ember egy idő után,
igen,
szerintem.
Én azt mondom, hogy igazából egy fickós autó ki tudja belőle hozni az állatot olyannyira, hogy én most fizettem be 60 eurót az Österreich és a Bundesverzünk valakinek, mert bemértek a már amikor jöttünk az állatosra. Hát előfordul, kérlek szépen, 154-et utaztunk kényelmesen, teszem hozzá, és Vinkli, mennyivel jobb lett.
Igen, adtam rád egy kis hangot.
Köszönöm szépen, szóval 154-et utaztunk, és ez 60 euróba került, és ki is küldték szépen rendesen. Mondtam, hogy igen, én voltam, mert ugye már sértünk már haza, már az itt volt valahol nem messze.
De ez most forintban egy 25 ezer?
Nem azt mondod.
Azt mondom, ahhoz képest egy mozgássérült parkoló, igen, véletlen elállása, 50.
De milyen 25? 6x3? 18.
18.
20-on belül van az.
Hát nem tudom, most éppen a Matolcsi nyilatkozott-e valamit, és most
306 éve
most 306, jó, bocsánat.
Hát, na, igen, akkor 20. Egy 20-as.
Ja, egy 20-as. Hát
mert
ez semmi.
Pályán mentél, üres is voltak, most nem fognak jobban megkefélni. Most 24-en léptük túl a megengedett sebességet, hát van ilyen.
Jó a Mareával 150-nel utazni? Az óra szerint legalább 165?
Óra szerint pont 165.
Nem mondhatod, hogy arra állítottad a tempomatot, hiszen az nem lehet a Mareában.
Nem, GPS-szel néztük a sebességet. Tök jó vele utazni.
Csendes?
Meglepően csendes. Akkor van hangja, amikor megnyomod a gázt, mert akkor ugye átjön ez a szívó hang. Most csináltuk meg a sajtó bemutatóját a Mareának, amit hamarosan árulni is kezdünk majd a Vaterán, de ezt majd a Bandi szépen felhúzza. Annyit elmondhatok, hogy október 26 és november 2 között lehet lesz majd rá licitálni. Ez egy hét. Konkrétan egy hét lesz rá. És ha jól emlékszem, akkor október 30-án az érdeklődők ki is próbálhatják ezt a csodát, amiről természetesen videófelvétel is fog készülni.
30-án? Az milyen napra esik? Most van...
Nem tudom.
20, tehát szerda csütörtök, az az adásnapja 22. Á, mit tudom.
Péntek.
Mindegy, én már két embernek is felajánlottam. Az egyik, aki kölcsön adta a Hondás 2000-est, és pont tegnap hívtam, és mondta, hogy jaj, nagyon érdekli, de jövő szerdáig nincs itthon, de akkor feltétlen. És ma délelőtt felhívott Szabó Attila, egykori motorversenyző, és talán a legjobb ilyen motoros tréner. Tényleg, Pista, van ilyen nálunk, hogy ha valaki levideóz egy nagyon szabálytalan rendőrt, akkor kirakjuk a videót, mert azt mondta, hogy most videózott le valamelyik autópályán.
Volt már ilyen.
Az esőben egy 100-as korlátozásnál 140-nel ment el mellett egy rendőrautó.
Azt mondják, hogy intézkedés volt. Kész.
De akkor nem kéne használni.
De megkülönböztető jelzés nélkül nem csinálhatja. Akkor kapcsolja föl, papírozza le.
Valahogy megoldja.
Na jó, mindegy, és,
kérdez,
és kérdeztem tőle, hogy érdekli-e esetleg a már, és mondja, hogy jó, igen, mindig olvasta, hogy ne, úgyhogy akkor ők is, nem tudom, hogy aznap, vagy hát valami lehet, hogy lesz ilyen VIP. VIP marjáztatás.
Az biztos, hogy jelen állapotában, és most károd nincs itt a Bandi, mert éppen ezt írja, jelen állapotában az autó tök jó. Öregem, nem folyik belőle semmi, ki van belőle pucolva, kitisztították a kárpittyait. Én viszem holnap megint teljesítménymérésre reggel, mert most sokkal erősebbnek érződik, mint amikor voltunk vele, és már akkor is tudta a gyári értékeket. Adunk hozzá kétszer ülést, pályafutóművet, könnyű felnit, minden nem működik, olyan az autó, hogy beszállsz, meg fel is polírozzuk még holnap.
Kikiáltási ár?
Nem tudom, szerintem egy forint lesz, ahogy eddig szoktuk, aztán megyen, eddig megy.
A vasfog egy forint volt a csigós volgója?
Aha, igen. De ez tényleg most azt mondom, hogy öregem. Nem kéne, ne szereljél, nem kéne otthon szerelni, de most már Bandi megjárta a Lada kutyát, most már kész. Úgyhogy jó lesz már rá.
Az a baj, hogy a Bandi most már tudja, hogy kell, és ez egy érték, tehát ez egy ilyen kulturális érték, attól kezdve, hogy valamihez értesz, attól kezdve egy szakértő vagy, egy szakértő lesz belőled, és ettől kezdve a Bandi egy Marea guru, tehát ettől kezdve neki kell. Tehát ettől kezdve Mareákat kell lábra állítani.
És hát ugye nem utolsó sorban nagyon fontos tudni, hogy az autó az büszkén viseli a Nürburgring matricát a csomagtartóján. Azért az hoppa. Mert ugye tudjuk, hogy aki úgy teszi fel, hogy nem volt ott, az buzi, aki úgy teszi fel, hogy ott volt, de nem azzal az autóval, az langyi, és akkor...
és aki úgy teszi fel, hogy ott volt, az
azzal az
király.
Autóval, az a főnök egyszerűen. Az egy főnök. Én, ha fölteszem a BMW-mre, mert voltam ott, akkor én langyi vagyok, de én ezt még elvállalom.
Fölteszed?
Fölfogom, na. Azon jó válasz, BMW-n. Hogyha kész lesz már a mester, hogyha elkészül a lakatolással, innen is üdvözlöm. Ja, meg azt az olvasót is, aki a Guy Martin könyvet küldte nekem, nem jut eszembe mostanában, nagyon szépen köszönöm, a parkolóparadén adta oda, azt hiszem az Aszfúrnak vagy a Nyegleónak. Tényleg nagyon jó könyv. Tudod, a Guy Martin a nagy turisztrofi menő mantét.
Ja, igen.
Egy önéletrajzi könyv van, elképesztő jó. Most látok ott, hogy elmesél, hogy hogyan vert őket az anyja a spagetti húzó ilyen bottal, de elképesztő. És mai napig a srác teherautókat szerel az apjával.
Hát Krasznai János pedig egykori legendás kamionversenyzőnk, továbbra is kamionozik.
Na hát igen. Nagy emberek ezek így születnek. De menjünk vissza oda Szabó Attilahoz, mert ott vagy hogy is volt a nosleféskör, vagy azt nem akarjuk?
Hát az a terve, mert addig mesélt valahogy, nem is tudom, ja, hogy érdekli a Marea, és hogy hát ez a noslefe, hogy ez is milyen érdekes, és ugye az ő apja a híres motorversenyző volt, és Göbölyös doktor jó voltából tudjuk, hogy nem tudom hányszoros magyar bajnok volt gyorsaságiban és enduróban.
Enduróban is bajnok volt.
És a 81 éves, és mondta az Attila, hogy hát neki most egy S7-es Audi-ja van, és a fater 81 éves, és egyik szemére nem lát, de gyorsan menni továbbra is szeret, és egyébként nem vezet rosszul, de hát azért nagyon kell mellettem itt fárerkedni, csak eszembe jutott, hogy akkor mindkettőjüket behívnánk jövő héten az égéstérbe, hogy egy kicsit sztorizzanak már, hát az Attila is. Egyébként most ugye, hogy volt egy viszonylag csúnya történet, hogy ők ott csinálták ezt a motoros akadémiát a ringen, és aztán valahogy onnan kirúgták őket, de aztán utána szóltak nekik, hogy mesék már, hogy kell ezt csinálni, mert igazából nincs meg a szakértelem. Na mindegy, ő most valami teherautó szimulátorokat üzemeltet.
Lehet, hogy én voltam is nála.
Te voltál a VT Transmannál. Nem, szerintem az Acskó volt, aki kipróbálta.
Azt nem tudom, nem, a Tanival voltunk ketten. Egy ilyen teherautó szimulátort kipróbálni.
Na, ez igen.
Ahol még a vaddisznók is átfutottak az úton, így rántom meg ilyesmi.
Hát lehet, hogy
lehet,
ez volt
lehet,
ez.
Hogy valami ilyesmi.
Na jó, mindegy, akkor majd fölhívom, hogy gyűjjön be, ha ráér, és akkor egyszer mint kipróbálhatja a Mareát is.
Ha még meg lesz.
És a fater esetleg.
Ugye, van benne spiritus a Mareába. Hát egy nagy gász, úgy kicsit.
Én tudom, amikor még hidegen nyomtam és óvatosan, akkor is annyira csodálatos volt.
Az a túráztattuk itt a garázsba, a videókedve, hogy legyen meg a... És egy nagy pocsolya fölött állt, és így kifújta a pocsolyát magáló, aki fogolít. És szárazra fújtál.
De tényleg az van, amit a Bandi tegnap mondott, hogy tulajdonképpen most csak azt abba bizonyosodtunk meg, amit eddig is tudtunk, hogy ezek az olasz autók, pláne ami nem az alapfelszereltség, hanem valami kicsit sózottabb motorral van, ezek valójában jók. Tehát amikor jók, akkor jók. Élvezett őket vezetni, mert épp azt mondta, hogy a Marának is mennyire jó a váltója, meg ez a motorhang, meg az egész...
Mert most nem akarok hazudni, azt hiszem 2,4-et fordul a kormányhoz. Szóval ez egy aránylag direkt kormánynak tekinthető. Meg jó a futóműve, csak szerelni ne kelljen.
És jó a váltója, hogy ilyen jó váltásérzet volt zseni. Valamikor olasz autókban, és egy ilyen családi szutyokban, mint egy Marea. Jó, oké, hogy a váltó az a motorhoz jár, tehát az nem egy családi szútyok, ez az öthengeres motor, de hát akkor is elképesztő.
Hát, ja, tök jó. Én engem nagyon meglepett, és most jó, úgyhogy holnap, ma este elviszem, holnap elmegyünk teljesítményt, mert én nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy most, hogy kiköpte ezt a katalizátor darabkát, és erőre kapott, most mennyit mutat, utána felpolírozzuk, kitakarítjuk, aztán el lehet adni. És mindenre működik. Klíma, elektromos tetőablak, ugye, ez mekkora extra már ez. 430 literes csomagtartó, dönthető ülés, kitakarított karpit, plusz egy szett alfa ülés hozzá. Nagy fékrajta.
Track setup.
Nagy fékrajta. Figyelj, hátul konigátló, elő keményített, vatta új az egész, ne viccelj már az érték.
Ez ami nálam a Cougaron az évautója matrica, amit nem tudom, $40 vettem Amerikából, csak az egy tetvedék. 67. A matrica 67-es, a Cougar 68-as, és 67-ben volt az amerikai Motor Trend magazinnál az év autója, úgyhogy sajnos a 67-es matricát lehetett kapni azt is aranyára, hiszen nem gyártanak újonnan ilyen matricát, hiszen ki a tököm ragasztaná föl, de valakinek még a raktárban, vagy nem tudom, kinél konzerválódik egy 1967-es matrica. Na mindegy.
Amúgy szokták gyártani, én pont most megvettem az Octane aktuális számát, majd be is hozom, mert az mindig körbejár. És képzeld el, abban van egy cikk, egy hirdetés arról, hogy a CETEF elkezdte újra gyártani a 328-as BMW-nek a kézi váltóját, ami egy háború előtti roadster.
Mi van?
Igen, és...
Milyen példányszámok terveznek?
Nem tudom, de bármennyit is terveznek, aranyáron tudják eladni, mert konkrétan nincs. Csinálsz belőle 500...
Na de hányan kérnek?
Hát valószínűleg sokan, hogyha megéri nekik gyártani, most adj egy 100 000 dollárért. Meg fogják venni, mert nincsen.
Hát azért...
És úgy, hogy ez egy eredeti CETEF váltó, szóval nem is az, hogy másolat, ez az.
Na de ez egy mikori autó?
Hát 328-as bérlet mikor gyártottak, második világháború előtt szerintem bőven.
Ne nézzetek rám, fogalmam nincs.
Pár évvel.
Én is csak bután
nézek. És megéri nekik gyártani. És legyártják, és meg tudod venni, nyilván pénzbe kerül, de van annyi veterános, meg restaurátor, aki meg fogja venni, hiszen gyári eredeti alkatrész és vatta új. Innentől kezdve annyi pénzt kérsz elértem, amennyit akarsz.
Jó, hogy csak ezek a háború előtti autók időnként tök olcsók tudnak lenni, például a 170-es Mercedes, hogy azt is ilyen 10 millió forintért megkapod.
Hát de nem a 328-as BMW, az egy nagyon
jó, lehet.
Hát meg ezek olyan szinten játszanak, hogy most Franciaországban felszámoltak egy gyűjteményt, amit egy húsiparos mentett meg, mert tökre ment a cég, és akkor átmentette az autó gyűjteményét, hogy a hitelezők ne nyúljanak hozzá, és a Fiat árolta a kocsikat egy ilyen nagy fészerbe. Volt ott egy csomó autó, 250-es Ferrari, ami azt hiszem valami 13 millió dollárért ment el, úgyhogy barnfind és horpadt a hátsó csomagtartója, mert arra rakták a stószba az újságokat, meg minden. És két autót onnan megvett egy cseh srác, meg egy szlovák ember, és hogy éreztessük az arányokat, készült interjú is velük, meg felhívták őket telefonon, hogy miért vették meg a kocsit, meg miért érdekli őket, és akkor a szlovák vásárló, aki megvette a Talbot Lago T26 Saucsik karosszériás roadstert, ami egy 1900...
Milyen karosszériás?
Saucsik, ez egy ilyen karosszériás.
Mit jelent tótul?
Az nem jelent semmit, ez egy francia.
Ja, hogy ez francia, igen.
És megvette egy romot, egy rommal rohadt, rozsdás, nem rávaló sárvédős romot, csak álvásszám szerint ez az, és ugye hogy érzékeltessük, hogy mekkora pénzek mozognak itt reflektálvára, hogy mennyi adjak majd ezt a váltót, azt mondta a szlovácsa, hogy hát 500 000 euróval drágább lett a licit vége, mint gondoltam, de azért elvittem, mert jó lesz. Szóval az 500 000 euró...
De itt ő csak egy alvásszámot vett igazából.
Nem, hiszen... megvette a bódét. Hát
oké, okay, csak hogy az majdnem olyan, mint a nulláról hát domborítatnál nulla... egyet.
De azért karosszéri elemek megvannak, meg ez az, ami. Szóval az 500 000 euró az az, ami még belefér.
Jézusom.
És kassán fogják restaurálni, ott már csináltak egy ilyet, nyilván külföldre dolgozik, itthon is vannak ilyen műhelyek. Szóval ez az a homokozó, ahol igazából hétköznapi ember fel se éri észre. Most innentől kezdve, hogy mennyit kérsz egy vatta új legyártott 328-as BMW-t, amennyit akarsz, ha megveszik.
Hát jó.
Úgyhogy ilyen érdekes dolgok vannak még. Ezt amúgy azért tudtam olvasgatni, mert lemerült a telefonom a Norwegian Airlines gépén, ahol ugye interneteztem. És onnantól kezdve olvastam. Mert hogy lehet. Életem egyik legjobb.
Mármint, hogy internetezni.
Életem egyik legjobb.
Göbi, te hallottál már ilyet?
Hogy nem.
Ingyen wifi van fapados. még nem fapadoson se hallottam, bár biztos business classokon létezik. Sőt, én is fogtam már be wifi, csak rálépni nem tudtam. Igen, de hogy egy fapadoson ingyen wifi legyen, ez elképesztő.
Hát egy olcsó repülő társasága Norvégia, nem egy Lufthansa ár.
Jó, mondjuk utána aztán leszállsz Oszlóba, és a kb. A 3 havi magyar internet előfizetés díját költöd az első pizzára, amit megeszel egy töröknél.
Igen, de hát mi Kopenhágából jöttünk Budapestre, azt hiszem pont. Tök jó volt. Meg is lepődtem. Na, te meg hol voltál?
És mikor jöttél meg a Volvo-tól?
Péntek este, és Göteborgban volt.
Göteborg.
Pontosan. Volvo Demo Center, tehát a gyárnak a kvázi bemutató központja, és ott az új plug-in hibrideket, többek között az XC90-es Twin Engine T8 változatát, illetve a V60-S60 Twin Engine.
Az ott volt, már Tromsőt mondtam.
Én is, vizébe, ott.
Na, Tannisban
ott volt.
És milyen volt?
Ott töltötték. Uh-huh. Hát...
Hervat?
Nem, Hervát, csak olyan...
Mi a twin engine? Hogy figyelj, az ugyanaz a két literes sor, négyes, bármi, benzines?
Turbo benzines.
Turbo benzines, és hátul a két hátsó kerék között van egy elektromos motor, ami a hátsó tengelyen lévő kerekeket hajtja, kicsit így fogalmazza, tehát a hátsó kerekeket hajtja, és nincs kardán előről hátra, hanem a négy kerék hajtás így van, hogy a hátsó tengelyt azt mindenképpen a villanymotor hajtja, az elsőt pedig a keresztbe rakott
négy hengeres
turbokompresszoros.
És azt mondta, a Volvo bekaphatja a Toyota a bolygó művével. Nem, mi aztán olyat nem veszünk.
Ez az a rendszer érdekes módon, amitől most megszabadul a PSA, mert nem jó. Egyrészt azért, mert nagyon növeli a rugózatlan tömeget a hátsó kerekeken, mert ugye a hátsó kerekek között van ez az egész, legalábbis nekik úgy volt.
De hát az nem rugózatlan.
De ez nem rugózatlan tömeg.
De nekik úgy volt beépítve, hogy tök szállott menni a kocsival, nagyon nehéz volt, kicsi volt a terhelhetőség az autónak egyrészt. Másrészt meg homokon igazából nem tudott semmit se csinálni, úgyhogy úgy volt összkerekes, hogy...
Mi az, hogy homokon? Ha tudja hajtani a hátsó
kereket? Nem erül hamar. Semmi, nem tudsz vele menni önálló.
De hát ha elől is nyomja, akkor folyamatosan tudja tölteni az aksid, de... amiről nyomja a hátsó kereket. Igen,
nincs egy központi diffin.
Inkább abba látom itt a problémát, a központi diffi kiváltása az tulajdonképpen egy olyan elektronika,
hogy ez egy ami sima villanydrót.
Külön, ami vezérli a hátsó elektromos motort, ami ugye sokkal könnyebben vezérelhető, az elsőhöz képest.
Igen.
Mert ugye ez a lényege az egésznek, hogy itt nincs fix kapcsolat, nincs egy kardán, ahova diffiket lehetne tenni, meg sperdiffi, meg akármi, hanem össze kell hangolni az első belső égésű motort a hátsó villanymotorral. És aki ezt jól meg tudja csinálni, az ügyes, aki nem, annak meg szar lesz az egész rendszer.
Hát mint én a Peugeot 300 hányasban volt ez a dízel hibrid, ami olyan borzalmasan bakkecskézett.
Volt az RX-hába, én próbáltam, te meg vezetted.
Peugeot 3.
Nem, a Citroen DS.
Nem,
az egy Peugeot volt.
Az egy Peugeot volt.
A dízel
Peugeot
hibrid.
Volt, dízel hibrid volt, és nagyon hitvány volt, szerencsétlen.
Én azt gondolom, ez nem hitvány.
És arra gondoltam annál, hogy tök jó az elmélet, amit olvastam róla előtte, hogy hát ez tényleg minek a kardán, minek ez a sok hóbelevanc, ilyen bolygóműves izé, ez a Toyota féle rendszer, amit továbbra se értek, bár több működő modellt is láttam, de hát ahogy ha már nem látom, elfelejtem, és nem volt jó valahogy, olyan bicegő és szerencsétlen béna volt.
Ugye két dologba tudok belekötni az egész sajtóprezentáción, az, hogy egy tömegről nem esett szó,
nehéz, mint a sár.
Tehát nyilván tudjuk, biztos, hogy 2 tonna feletti.
Hány kiló egy ilyen villanymotor?
Ezt nem maga tudjuk.
Az autó valószínűleg simán 2 tonnát veri.
Szerintem van ilyen 2-3-2-4 az XC90-es.
Éreztük azon a dízelen is, hogy ez egy nehéz autó, mert nagyon gyenge hozzá.
Mert mondjuk
a másik pedig az, hogy nem kerül szóba az offroad tulajdonságok. Tehát azért tényleg egy szarútra levinni az XC90-est, fel ne tudja. Tehát
akkor meg minek?
Hát trakció, az kell a csúszós úton is.
Az ügyes. Meg...
Én azt nem értem, hogy mely benzinmotorhoz csinálták akkor. Az meg annyit fogyaszt, mint az állat.
Nem, szerintem az a baj, hogy a dízellel, hogy az jól hangzana, hogy dízel hibrid, hogy még kevesebbet fogyaszt, de szerintem pont a dízelségből fakadt az, hogy szerintem a dízelnél valahogy, hogyha turbó lesz a dízel, plusz még van egy automata váltó, valahogy nem tudják olyan finoman programozni, hogy mikor épül fel a turbónyomásod, és akkor mikor vált a váltó, és ahhoz képest mikor lép be a hátsó kerék, és mekkora gáznál, és hogyan, és akkor...
Meg a dízelmotor újraindítása az is problémásabb, főleg itt emissziós szempontokat is ugye figyelembe kell venni, mert hogyha ott mit tudom én, egy ilyen ECE ciklusnál leállítja a motort, meg beindítja, vagy valami, lehet, hogy agyonüti az egész azért. Tehát,
ez sok is érvényes. És amit veszítesz a vámon, azt nyersz a vámon, azt elveszed a révnél, mert sokat zabál ez a 4 hengeres motor.
Figyelj! Mi az XC90-essel kimentünk Göteborgba, egy olyan út volt beprogramozva, hogy a városba volt az egész, és
sima aszfalton,
és hibrid módba, tehát a hibrid mód az a default mód, amiben mindig indul az autó, hogy ha elegendő, akkor le is állítja a belső égésű motort, csak tisztán villanyúzom.
És akkor van egy hátsó kerekes Volvo-d.
Nem, első is.
Mi? De hát, ha leállítja?
Nem, igen.
Van egy hátsó kerekes Volvo, de akkor aztán mehet hosszába keresztbe.
De az csak
az XC90-es.
Nagyon nem, mert ott a kis gázt szörtön indítja. Nyilván. És 10,9-es átlagfogyasztás jött ki a városi körre. Ez egy 400 lóerős. Ez egy 400 lóerős.
Szia, az kurva jó.
Szerintem 2,5 tonnás autó. Mert én megkockáztatom, hogy ez van 2,5 tonna. Ez egy akkora hát brutál... Benne, benne
jussz, persze, na de az nagyon jó, mert egy Lexus RX 450H-val se, azzal is kb. Az a nagy csoda, hogy ilyen 9-10-el eljársz városban.
Én is azt mondtam, hogy ez jó. És utána ugye három módja van, a Pure, a Hybrid, meg a Power.
Pure.
A Pure az, amikor csak húszik. Full gázra nyomja be a motort.
Mennyit tud csak villannyal menni, ezt mondták?
Mondták, azt mondták, hogy 45 kilométert.
Uh-huh. Elég köz három jávorszarvas.
Hát ez nyilván attól függ,
próbáltad?
Nem próbáltam.
És?
Hát...
Mondjuk, ha egy ötöt el tud menni, az szerintem már jó.
Sokkal többet el tud menni.
Igen.
Hát fél töltöttségről lement majdnem nullára, amíg vezettem a városba csak elektromossal, szerintem az volt egy ilyen 15-18 kilométer.
Hát ja, és mert hogy ez egy plugin, és az a lényeg, hogy ha te városi ambi vagy, akkor lehet, hogy soha nem fog neked beindulni. Viszont ha szeretnél fűteni, akkor meg tök jó.
Nagyon érdekes, amit mondtam, hogy pont tegnap beszélgettem egy nagyon kedves jó barátommal, aki az édesanyjának vettek, kérlek szépen, használtam egy Opel Amperát, mert hogy használtan az Opel Ampera már egyáltalán nem drága.
Mennyi?
7-6.
Mert az Amperát pont az ára kúrta, hogy ilyen 13-14 millió.
Most használtam, megveszed, és azt mondja, hogy imádja.
Hát nem csodálom, az egy jó autó.
Range Extender, sok csingilingi benne, tök jó néz ki.
Jól néz ki.
Anya egyedül jár vele körzeti orvos.
7 millióért van Ampera. Akkor nyilván volt is van.
Igen.
Oh.
Kevés pénzé, és mondja, olyan minimális fogyasztása van, és ugye, mivel hogy Range Extender, és azért nincs az, mint a Leafnél, hogyha lemerül, akkor le vagy merülve, hanem akkor utána tölt magának. És hogy hibátlan. És van benne valami. Használt Ampera, az nem egy rossz.
Igen, ezt én is sajnáltam, hogy ilyen lett az ára, mert ezek nagyon jó autók. Az Ampera is, meg a Volt is.
És igaz, hogy alattunk kigyulladt, de...
Mi van?
Mert ugye a Hungaroringen én meg a Dani, aki most nincs itt, mi tartjuk az elektromos autó körrekordot egy Opel Amperával, és sokan nem tudják.
És az mennyi?
Annak idején valami 240 valamennyi lett, egy kettő, vagy valahogy így, megvan a videó, érdemes utána keresni. És az például lemerült másfél kör alatt több mint fele töltöttségről. A Hungaroringen. Fölmentünk egy körre, a következőt megnyomtuk, és már amikor befejeztük, akkor már be is indult a motor, úgyhogy nem lehetett két hegyes kört menni vele. De
na jó, de járó motorral ugyanúgy mehetsz tovább, nem?
Ugyanúgy mehetsz tovább, hogy tisztán villany kört akartunk futni, hogy az a lényeg. És annyira megmelegedett a sok fékerőtől, hogy ott azért fékezve vagyokat is, meg a rekuperálás, vagy minden firle francot a kerék agy maga, meg a felni, hogy ami a kerékborításon belül van ilyen textil réteg, tudod, ez a bolyhos ilyen zaját. No hát az elkezdett olvadni, és így csöpögött le, és így füstölve égett, és amikor megálltunk ott a Box utcába, a Dános Andris mellett, aki akiben is üdvözlünk, mi is az Opelnek a piac?
Hát szerintem a Opel Dél-Kelet-Európa PR igazgatója.
Az annak mondja neki, hogy tök jó, és akkor egy mondta, hogy ég. Jó, akkor még elmegyük, azt lehűjtjük, és mentünk még egy kört, hogy lehűjjön. De a mai napig emlékezik, és tök jó az az autó, hogy használtam egy hét
minden
volt. Annyi, hogy a koptatója nagyon lent van, meg az egész kocsi nagyon alacsony, úgyhogy azt le is kell róla szedni. Mert
és nem büdös. Úgy értem, hogy most egy Prius viszonylatban.
Egy belülről, és basszus, ott van az a hálított középső konzol, ezek az érintő gombokkal. Hibátlan.
Igen, és ha ezzel így, hát nekem sokkal jobban tetszik ez, mint a hibrid. Legalábbis ez az alap, ilyen Prius jellegű hibrid.
Ha lenne pénzem, akkor biztos, hogy Prius helyett ezt venném.
Hát ezt mondom én is, hogy igen.
Sokkal menőbb.
Hát, hogy jól néz ki, mert azért a Prius akárhogy is az egy csótány.
Jó néz ki.
Bár az új Prius...
Az is
egy csótány. Hát az a Mirai tényleg,
mindegy. De én koncepcióban ezt a plug-in hibridet, ezt jónak igen tartom. Tehát el fognak oda jutni, hogy mert most is ez az XC90-essel az volt, hogy nem csak az, szinte csak az előnyét érzed így, ilyen körülmények között. Most nyilván, hogyha lemennénk valami mély homokba, vagy ezért, akkor fel ne tudja, mi adná be a sárga
ugyanakkor
jelzést.
Ugyanakkor ki a tököm megy mély homokba, ugye?
Pontosan erről van szó.
Hát, mint amikor egyszer a Range Rover, valamelyik Range Roverrel voltam, hogy na, kiviszem az erdőkertesi gyakorlótérre, és nem volt elég nagy a tempó egy sima buckán, és úgy ráült, úgy elásta magát, hogy hús. Aha. Tehát, hogy egyszerűen azon már bármivel átszögdécseltem az X-Trail-től a Nivánát bármíg, És akkor így nem mondom, jó van, nem tempóval fogok, mert egy Range Rover tesztautóval a 35 milliós Range Rover nem fogok átugratni a buckán, és akkor érzi, csak
túl nagy terepjáró nem jó, és ez volt.
És akkor jött a vadász, hogy lerántja a nívájával, tudod, le is rántotta a níva hátulját így kompletten. Volt ott is egy vadrács, letépte a hátsó ajtót.
Hát itt most a gyártoknak ugye kompromisszumot kell kötni, mert most vagy csinálnak egy magas autót, ami lebillen az útról, vagy pedig egy közúton is jól használható autó. Ugye már mindegyik, aki valamilyen futóművet akar, az légrugót tesz bele, mert egyszerűen mással nem lehet megoldani.
Figyelj, a légrugó, te biztos tudod, a légrugó és a Citroën hidropneumatikus rendszere között mi a különbség?
Hát, hogy a hidropneumatikusban folyadék van, ott van az...
Ott a csillapítás...
Az miért jó? Tehát, hogy én nem tudom, én azt semmi másban nem érzem, amit egy C5... Bár nem... Lehet, hogy nem jobb, mert ami nálad volt tesztautó C5-ből, amit Citroën C5 kombi, amit megemelték egy kicsit, az már szar lett. Az emelés a baj. Lehet, hogy az emelés a baj, viszont mások ilyen sima autóban nem raknak légrugót.
Még.
Miért nem raknak? Hát az Audik, meg stb.
Az Allroad Quattro?
Például, de az A6-osban is, hát ez extraként rendelhető.
Ja, igaz, csak olyat nem vezettünk.
Egyébként ott is speciális állásba kell tenni, hogy fel tud emelni a kocsit.
De ez nem Magna Ride-os? Az légrugós?
Légrugós, persze, légrugós. Nem, légrugós. Most az, hogy a csillapítást hogy változtatja, az lehet, hogy magnerájdos, de maga a rugó elem az egy ilyen gumi, lufi.
Na és várj, és hosszú távon a Volvo ezt most miért csinálja ezt a bemutatót? Tehát, hogy hamarosan jön az XC90-ből a plug-in hibrid, vagy hamarosan jön minden Volvo?
Minden. Ugye az S60, V60 az már meg fog jelenni, és 2017-re az eladott autók 10%-át plug-in hibridnek tervezik.
Tökre egybevág azzal, amit nekünk mondott kint Tannisba a Volvo svéd képviselője, aki 78 óta dolgozik, ahol mindenről beszélgettünk vele, hogy milyen most a kínaiak alatt, milyen volt a Ford alatt, és mondta, hogy most azt próbálják belelevelni az emberekbe, hogy legyenek büszkék, tudod, a tervékre.
Mert eddig szégyelték?
Nem, a Ford alatt az volt, hogy hát itt van ez az autó, hát nem olyan rossz, meg ízű, hát így sikerült megcsinálni. Hogy ilyen kicsit ilyen befordulósak voltak az alkalmazottak, de most, hogy a kínaiak alatt, azt mondja, most mindent lehet, tökre van pénz, az egész hangulat más.
Van Göteborgban kínai? Mit mondott? Tehát ők láttak már...
A sajtóbemutatón nem volt.
Nem volt.
Ha van is, jól elbú... Tehát nincs. Kérdezted, hogy van-e Göteborgban a Volvo központban?
Hogy mennyire fogják őket szorosan, hogy mennyire vannak kézi vezérlésre állítva, és mondta, hogy igazából a nagy marketing meg pénz fejlesztési költségeket nyilván megtárgyalják, de hogy hagyják őket dolgozni alapvetően, nincsenek nagyon szűk keretek közé szorítva, és ő is mondta, hogy jövőre az XC9, nem is, hogy 3 éven belül az XC90 lesz a legöregebb típus. Úgyhogy egy csomó új dolgot fognak kihozni, azt mondta, hogy jövőre Tannisban 3 új autót hoznak.
Én abban reménykedek nagyon, hogy a kínaiak olyan szinten is megtermékenyítik a Volvo-t, hogy végre rendes típus neveik lesznek, mert ez, hogy ez S60, S80, ez
baj,
egy szellemi,
szerinted?
Ez egy szellemi szegénységi bizonyítvány, csak ahhoz képest, hogy egy kínai... Hogy nevezel
a Carl az jobb?
Nem, az rosszabb, de most a kínaiakat akarom felhozni jó példának, hogy nevezel a kínai egy holcondát, já de nyúl, érted? Ki a tököm nevezett el így bármit, já de nyúl, hát mert van valami régi kínai mese, ami szerint valami nyúl ugrál a holdon, és azt csinálja a holdfázisokat, azt hiszem valami ilyesmi, já, de nyúl egy holcondára. Na, és milyen jókat találnának ki Volvókra?
Inkább ne találjanak ki, mert én jobban barátkozom ezekkel a számokkal, mint hogyha kitalálnak valamilyen Leborg, meg Liana, meg mit tudom.
Amíg a szám valamiképpen párhuzamba áll az autóval, addig nincsen baj. De például itt van most nálunk egy BMW 330i kombi.
Hány literes motorra?
Nyilván 2 literes, 4 hengeres turbó.
A BMW-nél minél nagyobb a szám, annál több a turbó, de annál kisebb a motor.
Mentél már vele, Pista?
Nem. De mentem már ezzel a ilyen motoros autóval, mert a 228-as kabrióban is ugye ez a turbomotor, sőt a Mini Cooper-esben is. A motor az zseniális, azzal nincsen baj. Csak mikor a legutóbb ilyen
mert autóban... Mert
ez hány ló? Jó Isten tudja, 240, 50, 60, 70...
Mert sőt, szerintem a Mini Cooper S az ilyen 2-10 max, mert ott csak a John Cooper Works-nél van ilyen 2-60 vagy valami ilyesmi.
A 228-as BMW-ben azt hiszem ott is 240, itt valószínűleg 280 kell, hogy legyen, hiszen ha 30-i, akkor az valahol ez a 273-as, nem tudom. Csak az furcsa, hogy legutóbb, mikor a 330-ivel mentem, az egy E46-os volt, és abban még sorhatos volt elő, és azért más.
Hát ez más.
Nagyon más.
Annyira más, hogy nekem van egy svájci ismerősöm, akinek itt Magyarországon van telke, egy idős figuráról van szó, aki abszolút nem ilyen autós. Ő csak tudod, veszi az autókat, a BMW-t. Volt neki egy N46-os, 323 ilyen. Limuzin, kéziváltós.
Ez a 170 lovas.
Nagyon szerette, de
jó autó.
Beleszaladt neki 130 ezer kilométer, és ahova hordja, N46-os.
Több is volt, na mindegy.
Nem.
Mi az M50B23? Mindegy, ilyen 170 ló körül.
Nem, a 170
lovas. Hát hogyha újonnan vette.
Újonnan vette.
Hát akkor igen.
Na igen, és mondták neki, ahova szervizbe hordja, hogy már, hát ezt már le kéne cserélni, mert már öreg, stb. És mivel ő egy svájci állampolgár, mondta, hogy jó, akkor lecserélni, mit javasolnak? Hát itt ez az X1-es, könnyebb bele beszállni, idős figuráról van szó, könnyebb bele beszállni, bár kisebb a motorja, de erősebb, és turbó, és hogy ilyen, meg olyan, meg stb. Lecserélte az autót, és utána ő úgy fogalmazott, hogy hát lehet, hogy ez a kocsi erősebb, de valahogy nem ugrik úgy, mint az ő 323-as, amit sokkal jobban szeretett.
Hát mert annak nem kellett turbonyomást építgetni.
Nem kellett turbonyomást építgetni, más hangja volt, más jellegű az a motor.
Az úgy nyúlik.
Pedig az ember azt hinné, hogy egy olyannak, aki szarik az autózásra, hogy azok szeretik inkább a turbót, pont azt magyaráztuk a múltkor, megbeszéltük, hogy a kis turbót jobban szeretik azok, akiket nem érdekel az autózás, hiszen rálép a gázra és megindul.
Úgy érzik.
Meg is indul igazából, tehát nem kell kinyomni a szemét, és akkor neki nem
tetszik.
Neki nem.
Biztos, hogy sokkal jobb egy ilyen krémes.
Hát nekünk jobb, nyilván csak.
Ráadásul még egy érdekesség, hogy papíron az X1-es ezzel a 2 literes turbomotorral jobban fogyaszt, annak ellenére, hogy erősebb, de valójában meg nem. Nem fogyaszt kevesebbet, mint a 6 hengeres, többet. Azt mondta, egy bő liter van a 2 kocsi között. Úgy, ahogy ő használja.
De automat az X1-es, vagy az is kéziváltós?
Nem tudom, van még belőle kéziváltós egyáltalán.
Igen, mert nem nagyon létezik, és akkor az a plusz 1 liter, az simán lehet az automatától. A 6 hengeres kéz is volt.
Van úgy, hogy kevesebbet fogyaszt automatával,
hogy 8 hangossal. Nem tudom, hogy a X1-es milyen változ, valószínűleg.
Mindenben már az van.
Nem rossz amúgy az X1-en ültem, most már ne csak olyan.
Most nem az, hogy rossz az X1, hanem hogy az a régi old school 6 hengereshez, az a dupla vanoszos 6 hengeres volt már abban, azt hiszem, az jobb. Egy olyan ember, aki nem azt nézi, hogy turbójuk, vagy valami, hanem csak beleül és használja az autót, azt mondja, hogy jobb.
Hát a minőséget az is megérzi, aki nem ért hozzá. Tehát elvisznek téged egy ilyen Michelin csillagos étterembe, valószínű feltűnik, hogy nem szart eszel.
Igen.
Leszámítva azok a molekuláris gasztronómia helyek, ahol időnként kicsi túllőnek a célon.
A hatalmas tettel, és a közepén egy kis mélyedés, apó kell lenni.
Fú, ahova én is most attól rettegek, lesz ez a Kia út, és
nézd Kia útra.
Hát Frankfurtba 6:20-kor száll fel a gép, az azt jelenti, hogy 5:20-kor kell kint lenni Ferihegyen. Tehát olyan 4:50-kor kell elindulnom a reptérre, tehát ez egy ilyen 4 órás kerés. Na mindegy, az annyit jelent, hogy otthon nincs reggeli, a repülőn a 3 szög szendvics, és akkor a vendéglátó igényességén múlik, hogy ad-e normális reggelit, vagy, és aztán ad-e normális ebédet, én ott szoktam befordulni, mikor...
Fraport, nagy, azt hiszem az Audi, igaz? Vagy a München, nem, a München az Audi.
München az Audi. De Frankfurtba megyünk.
A Frankfurtba Kia.
Na mindegy, és amikor ebéd helyett hozzák a nagyon jól öltözött karótnyelt pincérek ilyen leveses, ilyen evőkanálban ül a molekuláris gasztronómia csúcsa egy középposírozott dió citromfüves pacsirtahányás mártásban, és a tetején van egy, mit tudom én, egy avokádó szuflé, és az egész egy falat, és akkor megtámadsz az összes pincértől, összeharácsolod, mert nagyon éhes vagy, és utána meg mintha egy nagy kő lenne a gyomrodba, hiszen megetél 40 darab ilyen kanalat, de nem volt előtted az összkép, valójában 3 pupozott tányérnyi tettél, csak pánikba voltál, hogy nem jön semmi más.
Nem, mert mi akkor szoktuk megnézni a telefonon, hogy hol a legközelebbi gíroszos. Aztán megyünk, mert tudjuk, hogy én valószínűleg főzik a legjobb gíroszt a világon.
Meg amikor kijön vagy a főpincér, vagy akár a szakács, és elmondja neked, hogy mit fog kihozni, vagy hogy mit adott át éppen, és annak ellenére, hogy azért mindannyian elég jól beszélünk angolul, és egy szót nem értünk abból.
Magyarul se értenénk.
Az már gyanús.
Igen.
Ez meg kell magyarázni az ételt, az már gyanús, hogyha neked nem esik le. Itt Tanniszban nem volt olyan elegem. Itt nagyon finom kaja volt, iszonyú elkészítve.
De várjál, Tanniszban a szálloda, ahol laktok, vagy panzió, vagy mi, az annak a saját konyhája, nem?
Az. És akkor hoznak oda plusz személyzetet, mert ugye sok embert kell egyszerre kiszolgálni, és megmondtam, és be is mentem a szakáshoz, mondtam, hogy öregem, ezt tényleg le a kalappal, ez zseniálisan jó.
És dán volt a szakács?
Helyi volt.
Hoppá!
Helyi volt a szakács. És azt hiszem, valami 8,6-os értékelésük van a TripAdvisoron ennek a helynek
honlapunk. És mi a specialitás a csávónak, kérdezted?
Nem. Minden jó volt. Öregem, amihez nyúlt az
jó, állítás. Csak megkérdezett, az mégis mi a... És akkor mondott volna valami
csinált
nagyon bonyolult lazacot.
Csinált halkaját, salátákat, levest, mindenféle, minden elképesztően finom volt, és az volt, ami... Szóval nem az volt, hogy belenyúltál egy burgonya krokettbe, az kiderült, hogy ilyen havosított avokádó
hát kiránta. Mert ez a molekuláris gasztronómia ez lényege, hogy masszatos. Egy kis apró ütést kell bevinni az agyba, hogy valami, ami valaminek kinéz, és mégse az. És ez milyen nagy dolog, hogy ott van egy tányér, ami tejbe papinak néz ki, fahéjjal megszorva és egy kis kakaóporral, és megkóstolod, és valóban körömpörkölt. És akkor nagyon elégedettek, hogy hú, öreg, azt a szentségét hogy megcsinálta, csak hát, hogyha az ember hajnal 4-kor kelt, és nem reggelizett, és esetleg a gyomorában csak egy tetves Lufthansa-s háromszög szendvics van, akkor hát nem ezt kívánja. Igen, ezek a mi first world problémáink. Na mindegy, na, az optimára fogok menni, úgyhogy a
wow. Én optimál, érdekes lesz egyébként szerintem.
Az a passzát.
Na mindegy, de én most én csak vissza szeretnék térni addig a Volvo-ra, ami nagyon érdekes volt, hogy az S60-ban a T6-ost is, meg a D5-ost is kipróbáltam, és ugye ez a három üzemmód kapcsoló közül direkt kipróbáltam a Power-t.
S60? Volt ott új S60?
Volt. Új S60.
De az már létezik?
Twin Engine. Hát így bemutató autó, még nem kapható.
De Frankfurtba bemutat, még Tanniszba se volt, de autószalonon bemutatták, most nincs is előttem a formája, hogy
biztos,
néz ki.
Hiszen nem mutattak.
Hogy néz ki? Jól néz ki?
Jól néz ki, de ez
hogy nem tűnt fel
új
a forma?
Nem, új.
Hát azért kérdezem, hogy ez nem most mi
ez csak egy ilyen, csak a motor új. A kívülről csak a minimális eltérés van szerintem. Na mindegy, de a rendszer, hogy powerbe kapcsolod, amikor ugye együtt dolgozik a villanymotor a maximális gyorsulás érdekében, és nem érzel semmi turbójukat, és elindulásnál úgy indul el automataváltóval, tehát nem az, hogy tudod, lepadlózod, és akkor erőgyűjt, megindul, hanem ahogy nyomsz neki, ütve. Tehát így brutál.
Ahogy a svájci papa mondaná, ugrik.
De olyannyira, hogy...
Nem azt tolja a villanymotor a turbójuk.
Tesztpályán mentünk, mondták, hogy lehet menni, meg mit tudom én.
De ez a versenypálya jellegű?
Ez egy proving ground.
Tehát, hogy van benne macskakő, meg...
Nem, csak sima aszfalt, szép kanyarokkal, és mondták, hogy egyet nem szabad megállni. De muszáj volt, vagy háromszor megállnom, mert az olyan állórajtot csinál ez a kocsi, annyira furcsa.
Azért a magyar újságírókra lehet számítani, egyet nem szabad megállni. Muszáj volt háromszor megállni.
Mert egyszerűen olyat indul a kocsi, hogy hihetetlen.
És mi a szám, mi a 0-100-a katalógusban, nem mondták?
Majd utána nézel.
6 valamennyi.
Egy jó. Nagy autóban, ne? A 6-tal kezdődő, az nagyon durva.
Nem olyan nagy az S60.
És ami furcsa benne, nem tudsz hátulról úgy kiszállni, ne vedd be a fejed a tetőbe.
Igen, a hátsó lábtér, meg ugye a hátsó az kicsi, meg a kombiba is. De nem ez a lényeg, mert azt már tudjuk, hogy ilyen, mert azt meg is írtuk sokszor, hanem ez nagyon furcsa volt, mert ugye ezzel a négyhengeres motorral a motorbemutatón én voltam, és
nem rossz.
Eltekintve attól, hogy hülye a hangja, mert négyhengeres hangja van, nem rossz motor. De azért akárhogy dupla turbó, meg stb. Érződik a turbójuk rajta kicsit, és nem lehet vele így elindulni. Tehát az automata váltós dízel olyan, hogy tudod, így lepadlózod, van egy kis ilyen erőgyűjtés, és akkor megindul, kipörgeti a kereket, rögtön villog a kipörgésgátló. Na de itt a hibridnél nem így van.
És az egy ilyen kis karmikus dolog, úgy látszik, hogy ezek mind Svédországban vannak, mert én 2 éve voltam, és valahol Malmö környékén mutogatta az Audi a villany turbóját, ami ugye nem azt jelenti, hogy villany hajtja a turbót, hanem van valami előturbója, szerintem az egy ilyen szekvenciális twin turbó, vagy hogy hívják ezt, ilyen előturbó, kis turbó. Tehát hogy az a lényeg, hogy ott egy elektromos meghajtású turbó szerintem előfúj, és az is ugyanazt csinálta, hogy rájött és hua!
És ez is ezt csinálja.
Tehát mondom, folyamatosan pörgeti, és akkor nem
utána meg már nem kell, hiszen amikor már felépült a nyomás, nem kell, csak ott is annyira közvetlenül reagált, hogy turbóban nagyon ritka.
Itt is ez volt a különbség. Nem azt mondom, hogy azért leesett az állunk, hogy mekkorát gyorsul, hanem az, ahogy elindul, ahogy tehát nem érzed soha azt, amit mindenbe érzel, hiába mondják, hogy itt már nincs turbójuk, stb. Ott rögtön.
Mi az, kukó?
Mint egy marea. Rálépsz, és azonnal történnek
azok. Gyobi, te vezetted a marát?
Nem.
Annyira szépen megy.
Menni mentem.
Amikor azt mondod, valamire, hogy szépen megy, hogy nincsenek olyan nagy csodák, hanem egyszerűen, amikor az egy, mintha nem is tudom...
Hírosan kenődik minden, amikor húzod a vaját.
Mintha Rubens festette volna azt a nyomaték görbét, mintha egy ilyen dagatnő csípeje lenne, olyan szépen ívelődik. Fú, elképesztő, és hozzá... Az...
Euro 3-as ez mi?
Az jut eszedbe, hogy ez ilyen zsírosan megy, tényleg, ez a, és hozzájön ez a hang, ez az öthengeres, nem tudom, hogy Trabarna tudná-e utánozni, hogy bárki az a...
Jellegzetes.
Fú, az a V8 nagyon közeli rokona
hang. Hírazokottuk rajta oda, kint, mikor a hajnali erdőbe tudod, lehúztuk az ablakot, és akkor gaggolszott a szerpentinek a vészepálya fel, így zokogtuk be, ez
föl kéne vásárolni egyébként a Bandinak az országban föl lehető öthengeres marákat.
Most már ért hozzá.
Most az út mentén is egy villáskulcsal. Összeállt ugyanúgy, mint a Kugár, az is már egy éve használom.
Tényleg lehet, ezt akartam, és valami kép aláírásodat olvastam, hogy állítólag most már hónapok óta hibátlanul
üzem. Nem hónapok óta, egy éve. Tehát tavaly volt, hogy röhögtünk, hogy kimentem vele egy parkolóparádéra, és majd meséltem, hogy ezt költöttem, azt költöttem, amazt költöttem, és onnan tudom, hogy azóta jó, hogy egyszer decemberben volt az, hogy volt valami fotózásunk a Karatával valami műsorújságban, és akkor jó, akkor háttérnek kihozom a Kugárt, és akkor ott egy ilyen kávédarálószerű hangot adott, és megint röhögtünk, illetve én a fejemet
forgáltam a falba. Akkor nézett, és elmúlt a hang.
Igen, és ezt már nem veszem hibának, hiszen ez decemberben volt, és amikor február nézett rá a Bandi, és megjavult, és utána felhívtam Oszi urat, hogy bocs, akkor sztornó, nem viszem a Kugárt, mert elmúlt, és erre mondta Oszi úr, illetve mondom neki, hogy nem lehet, hogy ez egy nagyobb baj előhírnöke, mondtam egy tapasztalt Kugár tulajdonosként, és mondta, hogy nem, jó híre van, ami nagy hiba, az nem múlik el magától, tehát, és hogy most október második felében mi?
Ez meg a bőrszerelő, az nem múlik el magától,
azóta sincs semmi baj, hogy tényleg az volt, hogy a múltkor elvittem Oszi úrhoz, hogy csinálja már meg végre, hogy a P-állást nem veszi, hogy lötyögött a izé, és megmondom, még nézzem meg rajta mindenfélét, és mondta Oszi úr, hogy ja, és utána, hogy mennék érte, és mondta, hogy hát beállította a váltót, igazából csak valamit ott kicsit ott meg kellett húzni, egy csavart vagy valami, és azóta szépen kattam minden fokozatban, és hát kinyában olajat cserélt, hogy valami legyen is.
Az olyan, mint a bor, meg kell érnének.
Ja, hát ez hülyeség,
de ez egyébként egy hülyeség, mert az, hogy jó bor, tehát ez egy lutri, tehát az, hogy elteszel egy bort, az valószínű simán csak megromlik, szar lesz, tehát...
Akkor mákod volt.
Na mindegy.
Az valószínű az van, hogy és akkor, tehát emberek vesznek ilyen ultra vintage borokat, és nagyon sokszor az, hogy megbontja, és szar, mert megromlik, tehát azt csak utólag tudjuk, hogy jó volt, mert nem romlott meg.
Ott egy szomelier ismerősöm mondta a múltkor, hogy Magyarország a legjobb borainak 90%-a, aztán pont a Tokajról beszéltünk, de Tokaji borok legjavának 90%-a ott rohad meg otthon a szekrényekbe, meg a mindenben, mert nem isszák meg az emberek, mert ez már jó lesz, mert sokat áll a lófasz, meg kell inni.
Ez az Efraim Kishon novella, ugye, a bomborról, hogy akkor mentünk vendégségbe, elvittünk ajándékba a bombont, és akkor rájöttünk, mikor Mici néni ránézett a bomborra, hogy úristen, hát hiszen ez a bombon, amit vittünk neki, ez még egyszer ő indította útjára, és ő adta a Pista bácsi Józsi néninek, a Puskás Hidegkutinak, Hidegkuti Cibornak, és a végén körbejárt a bombon, és az a Tokaji szamorodni, három puttonyos édes száraz,
hát igen. Meg az asszunk is, hogy ott rohadnak a szekrényekből.
Hiszen miért bontanád meg, hiszen ez egy kemény valuta. Mondjuk ezek az idők talán már elmúltak.
Ez megvan most is, ne ígyük meg ez, mert ez nem az a bor, majd ha olyan alkalom lesz, és akkor inkább veszünk az üzletbe valamit.
Ez sose lesz olyan alkalom.
Sose lesz olyan alkalom.
Na mindegy, az összeállásról csak annyit, hogy ugye eladtam Németországba a Bogárhátút.
Tényleg azóta van róla hír?
Na, ez bizony, hogy van róla hír. Olyannyira van róla hír, hogy a tulaj, az új tulaj elküldte a Fahrzeug briefet.
Norschleifer idejét.
Minden be van vezetve. Minden úgy, hogy egyetlen egy dolgot kellett neki módosítania, és én erre tök büszke vagyok, az állófűtésnek a benzincsövezését.
A féket mindent elfogadtak.
Mindent elfogadtak.
Amivel a Mozaik utcából elküldtek?
Nem a Mozaik utcából, egy vidéki vizsgaállomásról, megnézte az ember, így körbejárta a kocsit, és azt mondta, hogy figyelj, nem nyitok róla lapot, ez a kocsit nem fog átmenni. Nyugodtan menjél haza. Ezt mondta.
Elvitte Németországba, vizsgál, megnézték a fékrendszert.
Elvitte Németországba.
Kikufogót.
Elvitt a TÜV-höz, megbontották a kocsit, ez azt jelenti, hogy leszették a kerekeket, megnézték a féket, megnézték a fékrendszer évjáratát, megnézték, milyen főfékhenger van ezekhez a fékekhez. Megmérték a fékarányt első-hátsó tengely között, megnézték a teljes benzinvezetékét, megnézték az üzemanyagpumpát, hogy van, azt mondta, hogy az, arra kicsit rázták a fejüket, mert ez egy újabb pumpa, ami benne van. Tehát a
régi... De ez most egy veterán vizsga, vagy egy közúti vizsga?
Ez egy műszaki. Ez egy ilyen speciális, igen, speciális, mert kapott valami, ugye nagyon fontos volt neki az, hogy 1985 előtti legyen a fék. És ugye ebben 1982-es fék volt.
Igen, de ez a tulajnak volt fontos.
Tulajnak,
igen.
Mert hogy csak így passzol bele abba a kategóriába, amibe vizsgáztatta. Nem vagyok ebbe annyira járatos.
Lehet, hogy ez azért tudott levizsgázni, mert a vizsgálomáson úgymond értettek hozzá.
Kizárt. Nem értem.
Nem azért van ez.
Na mindegy, azt írta nekem a tulaj, hogy azt kifogásolták, hogy nincsenek eléggé rögzítve a benzinvezetékek az állófűtéshez, és hogy az ott tud remegni, meg kidörzsölődni, vagy valami, úgyhogy azt meg kellett csináltassa egy szerelővel, aki rögzítette a vezetékeket. Nem tudom a részleteket. De azt mondta, hogy az fél nap alatt megcsinálta, utána megint visszament, akkor megint átnézték, csak így kívülről, és utána volt egy ilyen megbontásos vizsgálat, amikor kerekeket levették, a futóművet nézték, stb. Utána fékmérések voltak, ott volt a kocsi egyébként több napig, és utána megkapta az engedélyt azokkal a felnékkel, azokkal az ET-s felnékkel, amit én
a Porsche felnékkel.
Igen, vadáztam hozzá, azokkal a tőcsavarokkal, amit én raktam a özébe, TT-üléssel,
mindennel
együtt, beleírták azért is az ülést, elküldte a papírt.
Mert milyen ülést
raktál bele? Audi TT-nek a fűtött bőrülése volt benne. És
akkor beírják, hogy módosított, de áldásunk rá.
És fel van sorolva végig, hogy mik vannak benne. Felsorolták azt is, hogy
a féknek miért kell 85 előttinek lenni, és az
valami,
ülés
valami a hogy beleírjen ebbe a veterán dologba.
Tehát egy Audi TT ülése, hogy illik bele?
Lehet, hogy a féket és az ülést külön kezelik. Az egyik az autóhoz tartozik, másik meg lehet, hogy valami kiegészítő berendezés. Így módon a rádióm is MP3-as volt, mindegy.
Ahhoz képest, hogy amennyiért vetted és amennyiért eladtad, tehát rentábilis volt így a projekt? Nagyon gyorsan adtad el, mert nyilván nem adtad drágán. Vagy ezt nagyon olcsón adhattad.
Ezt nehéz kiszámolni, mert Magyarországon drága lett volna ez, mert itt nem értékelik a munkát, meg a belefektetett energiát. Viszont egy német az jobban értékeli azt, hogy
na
hogy
mindegy,
volt megcsinálva.
Na mindegy, tudod, hova kiukadni. Bandi értem arához, te meg most nagyon értesz a bogárhoz. Nem érné meg egy jó kis bogár felújító műhely?
Kinek van ennyi ideje?
Idehaza senki nem.
De hát adnád el a német, hogyha ennyire gyorsan el tudtad ezt adni.
Szeretném.
Hogy elismerték a munkát.
Elismerték a munkámat, az ember megköszönte, és lefényképezte a rendszámot, ami lett, ugye Leverkuseni a figura, Lev P911.
Egyedit rakott rá?
Hát,
ez azért jó.
Nem tudom.
Ez azért jó. Egy igazi sleeper. Ezzel lehet meglepetéseket okozni a lámpára. Látod?
Nem, mert azért azon látszik, hogy az azért mokánya kiállása, tehát az nem egy ilyen dici-döci kis vakonda autója.
Nem érzik? Néha, nem mennél egy jó kis levegős bogár.
De azért a Porsche se szar helyette.
De nem, a kérdésre válaszolj. De
hát azért nem megy szarul az én zöldem, és azt is el akarom oda vinni teljesítménymérés.
Jó, hiszen van neked bogarat.
Egy 80-90 lóerős biztos van az is.
Gyerek, akkor gyere el holnap.
Múltkor is ott voltam, csak az ember mondta, nem fér be, mert jönnek mérésre, meg mit tudom, micsoda. Azt előre egyeztetni kell.
Igen,
nem mondjuk, jó. Tényleg nem hiszem a kugát, mert nem kísértem az Istent.
Bogár nélkül nem vagyok.
Hát,
tehát ez mindig van.
Sájló erőkkel, te amúgy is itt lenne, Csikós már mondaná, hogy így sájló erő, meg úgy dilló erő, meg.
Majd ha egyszer lesz egy nagyon hosszú kifutó pályánk, egyszer nézünk egy végig.
Ja, lehet, hogy sájló erő, meg minden, de azért, ahogy megjött a parkoló parádér, azért szép hangja volt nagyon annak.
Hát a hangja szép, meg a motorja tényleg erős.
Hát én ültem benne, tényleg aránylag haladós.
Csak az volt, hogy mikor Rossi úrhoz ugye legutóbb kivittem, amikor kínjába tényleg motor cserélt benne, mondta, hogy na jó, akkor most az lesz, hogy most, hogy meghoztam, hogy ennyi a baja, mondtam neki, hogy a P-állást valahogy nem érzékeli, tehát nem reteszel le, tehát P-állásban elgurul, be kell húznom a kéziféket, plusz nem lehet indítani P-állásban, hát kell húzni M-be, és akkor ott indítható. Szóval, hogy összesen ennyi a baj, mondta, nem baj, azért most kíváncsi, hogy milyen a kugár, és megy vele egy kört. Úgyhogy ott ülök mellette, és nagyon elégedett volt, és mondom, de hát Oszi úr, mondom, ez egy, nem lehet ennyire szar egy Kugár, hogy nekem az volt az álmom, mikor megvettem, hogy pénzt, időt, és nem tudom mit, szerelőt nem sajnálva, hogy létrehozni az időgép effektust, hogy milyen lehetett egy Kugár 1968-ban. Mondom, nem lehetett ilyen, mondom, ki van cserélve, mindene új. Váltó, futómű, az utolsó lengőkar, nagyjából minden. Csőn, kormánymű, minden. Vagy ami, nem, hát az, hogy most alumínium hűtő van benne, az se rontja, inkább javítja az ő termikus bármiét. Na mindegy, és mondtam neki, hogy mondom, ha egy Zsiguli kicserégetsz mindent, akkor tudod, hogy vezeted, hogy ilyen volt egy Zsigulit vezetni 1974-ben. De ez lehetetlen, hogy ilyen szar lett volna. És mondta, hogy hát igen, igen, ja. Mondom, de ez miért van? És mondta Oszi úr, aki 30 éve szerel Mustangokat, hogy nem tudja.
Na, vége, egy szerelő, aki ki tudja mondani ezt, hogy nem tudom.
Igen. Hogy ez miért van?
Ó, viszont képzeld el, a szerelő sztori jut eszembe, hogy elkerült, van nekem ugye egy E30-as BMW, és lakatolás alatt van. Most éppen már azt hiszem el is készült vele a mester. Csodálatos dolgokat talált. Szóval olyan rétegek...
De ez a sapci-mapci?
Nem a sapcnál van a BMW-m.
Ja, mert lakatolni kell.
Tudnák csinálni ők most azt is, csak hát ők egy kicsit más levelen játszanak már most ott a Bavarian Classics-nál, na mindegy. Olyan...
Pedig a tiéd egy nagy Bavarian Classic azért.
Olyan, hát ez inkább ilyen Bavarian csapatos
lesz. Bavarian Street Fighter.
Figyelj, hátsó Hunigen. Javítva volt rózsaszín pólóval.
Mi van?
Meg nylon harisnyával.
De hogy javít a
belső hátsó doblemez. Oly, most megjött a jó hangom.
Na, többszörös kontakthibától van sújtva a stúdió, igen. Mindegy.
Szóval bal hátsó doblemezre volt rózsaszín női póló is. De miért tesznek ilyeneket bele? Hát ha annyira kókányolni akar, miért nem vesz üvegszállat, aztán összetaknyolja az egészet? De miért kell bele pólót rakni?
De hogy tudod javítani pólóval?
Hát epoxival lekente, az kész.
Ja, hogy ez egy epoxi alap.
Meg volt benne ez harisnya is, az a hátfalva volt.
De ez valami régóta Magyarországon levő autó, ugye?
Ez egy eredeti magyar autó volt, ezt no. Kifejtették.
No comment.
A külső lemezei gyáriak, mert ugye benne van a díszcsík. Ausztriába vették, mondjad már ezt a nagy, az is magyar kivándorló kereskedő, osztrák. Mindegy, szóval a külső elemei azok teljesen gyáriak. Ami alatta van, ahol szokott rohadni, ott van minden. Minden volt, azt mondja, hogy olyan dolgokat, tehát le is fotózta, valahol meg van a kép, vagy együtt, és azt mondja, hogy ő csak bőrharisnyának hívja az autót azóta, hogy az is volt benne, de most már lemez lesz mindenütt, és nagyon-nagyon szép.
De nem tudni semmit, te Neppertől vetted, vagy
nem? Nem, én egy sránctól vettem, aki egy másik sránctól vette, de hogy.
Azt olyan jó lenne elvenni az ember, ez megkérdezi, hello, te raktad bele a rózsaszín pólót?
Mert itt van, visszahoztuk.
Igen, valószínűleg ő se tudott már erről a srác, akit ő vettem, mert nem hinném, hogy ennyire megnézte, azért ott le kell bontani ezt meg azt, de ilyen dolgok voltak benne. Úgyhogy most már elkészül rendesen. A bódéki lesz kaparra minden, a legerita. Nagyon szuper lesz, mert jön a tél. Ez meg egy nagyon jó dolog. Meg megyünk majd Visontára, remélem, addigra elkészül.
Mikor lesz?
Hát majd novemberben valamikor csinálunk még.
Jó kis Visontát.
Na, még egyébként... Na? Csak nekem is volt egy ilyen magyar E21-esem, 316-os. 316-os, Magyarországon vásároltak akkor a Konzumexnél, vagy ahol az lehetett így, vagy Sherlinterág, nem mindegy.
Micsoda királyság.
És utána Neményinél szervizelték, és első tulajtól vettem meg az autót, úgyhogy gyönyörűen nézett ki, pontosan az első télig. És egy tél alatt úgy levetkőzött a kocsi, hogy én nem tudtam, hogy ilyen meg tud történni 3-4 hónap alatt.
Konkrétan napok alatt veri ki a rozsda. Nem.
Azt hogy érted, hogy levetkőzött?
Az, hogy még fiatal voltam.
Mert egy jó mondás ez a levetkőzött.
Fiatal voltam, és eszembe se jutott, hogy mit tudom én, a hátsó sárvédő ívek azok ilyen papírból vannak építve, mert szép volt a kocsi, jól nézett ki, meg tudod, még egy fiatal egyetemistán csak azt gondolod, hogy mindent tudsz a világról, de valójában semmit. És akkor én is elmentem, megnéztem tudományosan a motort, füstöle, meg minden, meg stb. Nagyon
jó volt. Pedálgumi kopottsága.
Pedálgumikor szokásos, és akkor elkezdtem használni az autót, tök jó volt, és télen is ugye használtam, és márciusra úgy nézett ki a kocsi, mintha valami totálkárosból lenne összetákolva, minden festése megmattult, minden sárvédő, de főleg a kettő hátul, meg a két hátsó torony, ami az E21-esnél problémás szokott lenni, azokat majdnem elvesztek.
Amúgy de ez nem a szerviz hibája volt, hanem szar volt az autó, nem?
Nem, ez nem, már nem. Valamikor elrohadt, ez a kocsi, és utána nem megcsinálták, hanem összetákolták az egészet, és a tulaj ezt tudta, hogy most el kell adni, mert gondolom, aki ezt összekókányolt, az mondta neki, hogy öreg, add el ezt a kocsit, mert ez igen. És a levet, bocs, hogy...
Mondd.
A levetkőzés az, hogy így ledobálja magáról a lemezeket, lemez darabokat, amit ott rá... Tehát tényleg.
Nekem konkrétan volt ezzel olyan, amikor kiderült a rózsaszínpólós dolog, akkor az volt, hogy én azért télen használtam. Igaz, hogy utána mindig gőzborotvázott, de ezek már öreg autók, pontosan tudod, hogy hol fog elkezdeni rohadni, ott is kezdett el rohadni, nincsen ördöglakat benne, mindent meg lehet javítani, meg van hozzá a cserélem, meg minden. No de, menet közben a jobb hátsó rugó, nem, ahova be van kötve a gátló, mert ugye külön van a gátló, igen, meg a rugó, a torony, az beszakadt. Beszakadt, úgyhogy a gátló beesett a csomagtartóba, az autó csinált egy ilyet, aztán pont a Szentendre felé mentem, pont a mesterhez mentem, úgyhogy ott is hattam nála.
Azt a Szentendrei úton?
A Szentendrei úton, ott a betonfal mellett.
Ez egy Bermuda háromszög, mert amikor a híres Last Balance nevű Kókler brigád megcsinálta a futóművet a Kugárba, nekem ott esett ki a kerék a Szentendrei úton.
Mikor már kimész a városból.
Ha nem mentünk volna a Szentendrei útra, akkor még most is jó lenne mind a kettőnk autója, még a Kugár kerekes esett volna.
Beszakadt jobb hátul, és tök jó, hogy pont oda mentem, még Dunabogdányig így elmentem lassacskán, és akkor mondtam, hogy akkor ki kéne elkezdeni, meg merevítsük is meg. Kiotrátul, és olyan dolgok voltak benne, hogy az engem sikít az, de most már jó lesz. Csak hát ennyit a kókányolásról, hogy azért van.
Göbi, láttad a tegnapi nagyszerű 470 ezer kilométeres laguna képeimet?
Nem
nézted. Nézd meg így utólag, hogy tényleg az volt, hogy első gazdás kettes laguna, és amondom, megcsinálom gyorsan a pedálgumi fotót, mert ugye ez a nagy álszakértő duma a pedálgumi. Hát majd nézd meg a képet. 470 ezer kilométeres kéziváltós laguna, az eredeti pedálgumikkal, hiszen miért cserélte volna ki, sose járt az autó Neppernél. Semmi, mintha origi lenne, semmi kopás nincs.
Látod, nem tudom, hogy használ, de nem különösebben.
Hogy az egy szarautó, ez a kettes laguna, műszakilag, tehát motor, váltó, futómű, fos, tehát mondta, hogy a Baumgartnernél még amikor új volt, cseréltek rajta gariba tankot, meg kuplungot az új autón, de a kormánya 470 ezer kilométernél olyan, hogy nekem a tehénbe átbőrözték 50 ezerrel ezelőtt, de már szarabbul néz ki, mint az a laguna bőrkormány, azok a pedálgumik, az gránitból van, mert semmi kopás nem volt rajta, és az ülés, a bőrülés oldalt egy helyen ki volt szakadva, de egyébként azon se látszott, tehát bizonyos anyagok abban nagyon jók voltak.
Nagyon-nagyon függ, főleg a Renault-nál, ezt akartam is ezt mondani neked, mert néztem a cikket, ugye a Megánoknál van az a vékony, hártyaszerű réteg, főleg a világos bőrbelsőknél, ami leszokott kopni a kormányról, így hámlik.
Igen.
Ez ilyen, mintha ráködölté volna ilyen kamu műbőrt. És nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ki használja a kocsit, hogy egy savasat
iszadó, a Fekete László használja,
mondjuk. Nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen a pH tartalma a bőrödnek, az izzadságod milyen, meg hogy krémezed el a kezed. Nők után például a kormány borzasztóan le tud fingódni, mert ők ugye krémezik a kezüket.
De hát a krém jót tesz a bőrnek.
Nem mindegyik. Nagyon nem biztos.
Mi? Az egy bőrápoló krém?
Nem biztos. Nagyon-nagyon függ attól, hogy ki használja az autót.
Például az Alien használja, és Andal rátüsszent.
De én már erről meséltem, ugye a két H-asztra, amiben ugyanannyi kilométer volt. Egyiket én használtam, másikat a kollégám, és a kollégámnak ő külföldön járt vele, én meg itthon, és amikor egymás mellett állt a két kocsi, és mondom, add már ide, hagyd próbáljam ki, tök kíváncsi vagyok rá. Egyrészt tök máshogy viselkedett a két autó ugyanúgy 150 ezer kilométernél, másrészt meg a kormánya úgy nézett ki, mintha csiszolóvászonnal dörzsölte volna. Meg is kérdeztem tőle, hogy mit csinálsz ezzel a kormánnyal? Hát azt mondja, mit csinálna? Semmit, vezeti az autót.
És?
Az én kormányom olyan volt, hogy akkor kezdett fényesedni, kicsit, 150 ezernél, az övé meg ez a Opelbe, ez a furcsa, ilyen zöldes színezésű bőr, ilyen barnás zöldes, az így már el volt tűnve bizonyos helyeken a kormányról. Pedig egyforma
kilométer.
Nagyjából egyforma kilométer.
Hogy a kettes laguna rossz hírére sajnos nagyon ráfaragottak a hármas laguna, amit mi titkos tipként tudtunk meg az egyik kereskedőtől, a Gödöllői Renaultstól, aki mondta, hogy hát sajnos hiába lett tényleg nagyon megbízható, meg tök jó autó a hármas Laguna.
Az egy jó autó, igen, főleg a kupé.
És nincs is velük semmi gond az ég egyet a világon, csak a kettes annyira elkúrta a hírnevét, hogy egyszerűen a
nem használt, lehet eladni?
Nem lehet eladni, meg a használt piaci áruk is mélyen a béka feneke alatt van. Úgyhogy a
és melyik motorra kell megvenni a hármas Lagunát?
Azt mondott tulajdonképpen mindegy, mert abban már az 1.9-es, meg a szőt a 2 literes DCI volt már. Meg és az 1.5-ös is benne volt.
Ez az, ami meg van klassz a kupé.
Igen, aha,
az a aktív hátsókerék kormányzásos.
Az egy nagyon szép kupé.
Az nagyon és van benne V6-os benzines, és
És, hogy azok,
forma, azok, forma,
és jól is néz ki ilyen Aston Martin
popintás. És hogy azok tök jó autók már, nagyon sok hibáját kijavították a ketteshez képest, csak nem veszi senki, mert már nem hisznek.
Hát akkor olyat kell venni, igen.
Ez egy titkos tipp lehet.
Na mindegy, még valamit el akartam mondani még a Juke Nismo RS-sel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy a Nissan-nak ez az 1.6-os turbója, ez benzines turbója, ez honnan van. Nézek a Pistára, hogy vajon. Nem nézem utána, mert csak most jutott eszembe.
DIGT motor, igaz?
Tököm tudja, 1.6-os benzines turbó, és hogy összehasonlítva, közvetlenül utána jött hozzám a Peugeot RCZR, ami 270 lovas, és 1.6-os benzines, ugye ez a Prince motor, és hogy szidjuk sokat a Prince motort, ugyanakkor hát...
Ez egy updatelt Prince motorám, ami abban volt.
Mindegy, Novotibi ugye számtalan Novotibinek nyújt megéletést a világ minden pontján, hiszen sok baja van, de hogy most jutott eszembe, hogy a Nissané, hogy az olyan tahon megy, tehát ott az a kis enyhe turbójukas, és 2000-es a tartomány, ahol megy, és hogy a Prince motor javára kell írni, hogy annyira szépen hangolni egy nagyon erős turbót, tehát hogy ebben a Peugeot RCZR-ben van a világ legerősebb 1.6-os benzines turbója, hogy más senki sem húzta fel idáig, és hogy még az is nagyon kultúráltan ment, tehát hogy ezzel az RCZR-rel az egyetlen baj a bandinak is az volt, hogy rángatja a kormány, de az nem a motor hibája, hanem a nyomaték. Igen, de hogy olyan finoman adja le, olyan finom nyomaték görbéje van annak is, hogy igazából kár, hogy a BMW lehasadt a Prince-ről, tehát hogy ott azt hiszem ki fogják futtatni, pedig a minik is ettől voltak annyira jók.
De most ez a Nismo...
De aztán átdolgozták már, utána már kombinált befecskendés ülött, az is.
A sima Nismo, meg a Nismo RS az más? Vagy mindegyik Nismo?
218 ez az RS.
Mert
azt hiszem, hogy 200 vagy, tehát olyan 15-20 ló körülbelül.
Meg az ráadásul a CVT-s,
de az agyon csapja az a változt.
Akkor az biztos, hogy szar, ez a kézi változ. Nem is kell az összkerék bele. Csodálatos, de tahó. Pont a tahóságáért jó, csak azt el akartam mondani mindenképp, hogy igazságot a Prince motornak, hogy mindig szidjuk, meg a Novotibi szerintem egy nagy doktorit tudna belőle írni, hogy a Prince motorban hogyan lesznek a lerakódások, és hogy 50.000 kilométerenként ki kell pucoltatni nála, ugye a Novot autodiagnosztikában a
dioreszelékkel. Várjál megoldás amúgy, mert a srác, aki kipucoltatta a motort, és megvette a lecsapató bödönt az eBay-ről, mint direkt a Minihez csinálnak, az azóta boldogán jár vele, és nem kokszosodik.
Na de tett már meg 50.000 kilométer?
Sokat ment már vele. Volt is a Tibini már átnézni, és mondta a Tibi is, azt hiszem, ha jól emlékszem, már kijavít, hogy az nem azzal
működik. De azt mondta a Novot, hogy 50.000 kilométer. Hogy a kb. Én úgy emlékszem, hogy 50.000-enként kéne kipucoltatni, mert annyi idő alatt jönnek le a közvetlen befecskendezés.
És ha néha kémész az autópályára, azt előzött belőle a gonoszt.
Hát, kikokszol.
De az ilyen szívócsőbeli lerakódások el tudnak tűnni, tehát az nem tud annyira felforrósodni.
Most a szelepre, ha lerakódik, azt letörik, akkor az olyan, mint a vidé, olyan kemény, nekem voltak ezenben ilyen darabkát, az visz meg el a vidne. Hát láttad.
Csak nem kell megvárni, meg olyan sok lerakódik.
Jó az a motor amúgy ebbe, az RCZR, meg amúgy is az a forma, az elképesztően hibátlan.
Jó, mielőtt elköszönnénk, hogy... Ugye most volt az idei utolsó parkolóparádénk, nagyon sokan voltunk, nem tudom, hány autó fér be, 500 vagy valami?
Hát több mint 800.
Több mint 800, mindegy, bent teltház volt, és kint is teltház volt, és nagyon sok, nagyon jó, érdekes autó volt. Pista ugye igazoltan távol volt, mert ő még a vakbél műtétjéből lábadozott, de hogy volt egy kis dráma, hogy hát nem mindenki viselkedik rendesen a parkolóparádén, és ez egy font, tehát hogy egyfelől gumifüstöléssel indulnak el, amit én igazából nem tudnék így felróni senkinek, hiszen hát távozok, hát még egy kis figyelmet kérem.
Mind a gyerekek ott tömeg áll az útszélén, tömeg, sok autó jön mindenhonnan, Irvine-ba a legendás Cars & Coffee-t tudjátok, mert tiltották be? Mert gumit füstöltek, meg motortúráztattak, és azóta nincs. Úgyhogy ha nem szeretnénk azt, hogy oda
kiállunk. De Örványban lakott területen volt.
Ez nem lakott terület?
Hát a Hung Expo, tehát ott az volt a baj, hogy emberek hallották, lakók, de ott nem hallják
élő emberek. De a kultúrviselkedés jó lenne, hogyha alapja lenne ennek a dolognak, mert azt fogjuk vele elérni, hogy oda fog állni két járőrautó, meg egy NK-s mozgó vizsgálomás, azt már jó végig szopatnak mindenki.
Nem. Legyen inkább egy járőrautó, vagy valami. Na mindegy, szóval, hogy ez még kitalálásra vár, ez csak egy tájékozódásképpen mondom, szerintem, aki oda kijön, sokan hallgatnak égésteret, hogy tök jó a túráztatás, tök jó a gumifüstölés, és a Donát, de hogy ez nem az a rendezvény, tehát, hogy majd csinálunk. Lehet gumit füstölni a falu végi faroláson?
Ott az azért van, ott annyi gumit füstölsz, amennyi a szádon kifér meg az autó, amennyit elbír.
Csak
ott
ugye ez itt, van. Itt az van, hogy oda a spotterek ugye odaállnak a kijárathoz, telefonnal, igen, meg mi egymással, és ott nézik, ahogy kifordulnak az autók.
És nem van mit nézni.
És örülnek neki, hogy a két tűszögös Volvo elment, és hú, láttad, még ott is dőlt a füstös árvédője alól, stb.
Én is úgy érzem, hogy egy jó szolgálati kötelesség ilyenkor, hogy a Kugára ne alapjáraton rotyogjon kell, hanem azért egy kicsit ott rotyogjon. Minden esetre igen, szóval jó lenne.
Azért lett ez a hely kiválasztva, mert nincs jobb. És bárki bármit is mond, hogy menjünk vidékre, meg minden, igen, ott se tudjuk meg, nem tudunk meg leegyezni olyan meg annyi helyet, ahol ezt a rendezvényt ilyen kulturált körülmények között, hogy WC, büfét, fedett.
Jó, szóval akkor itt majd akkor egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetünk, igen, rá, hogy nagyon szeretjük a túráztatást. Magunk is sokszor gyakoroljuk ezt a nemes művészetet. Hát a gumifüst lételemünk, csak hogy ez nem az a rendezvény, tehát hogy ez tavaszig mindenki terjessze, ahol tudja, hogy ne túráztassunk, ne füstöljünk gumit, és a többi, mert ez inkább a nézésről, meg a beszélgetésről szól. És hogy majd akkor nyilván az égéstérben meg egyéb fórumokon Pista bejelenti, mikor lesz faluvégi farolás, és akkor tartsanak.
Akkor is velünk.
A viszonthallásra.